De ez egy rendhagyó adás lesz, már érzem, mert még nem mondtunk semmit, de már nevetünk. Köszöntök mindenkit, Nárai Erika vagyok, és hát ma mindkét vendégem elmondhatja magáról, hogy Amerikából jöttem. Mesterségem címeres zenész, nem is akármilyen. Két világsikerű művésszel beszélgetek ma, Szabó Dániellel és Olá Cumó Árpáddal. Nagy szeretetek. Köszöntelek benneteket. Ott kezdeném, hogy 1998 azért egy olyan esemény volt mind a kettőtök életében, vagy egy olyan év, ami meghatározta a továbbiakat. És ugye megnyertetek egy versenyt, méghozzá mind a ketten. Úgy jöttetek ki a versenyből győztesként. Ezt a mai nap, hogy él bennetek? Egyfajta rivalizálás azóta is, vagy inkább egy ilyen jó emlék, hogy mind a ketten nyertetek ezen a...
Hát folyamatosan versenyzünk. Most a körúton futottunk egy rohadt nagyot.
Akkor át.
De ott is holt verseny.
Ugye ez a Magyar Rádió Füsti Baló Gábor Zongora tehetségkutató versenye volt, ahol megosztott fődíjat vittetek haza. Milyen emlékek élnek bennetek egyébként ezzel a versennyel kapcsolatban?
Hát én megmondom őszintén, egyébként az, hogy mi leszünk ettől a megosztott első helyzetek, ezt nem tudtuk előre. Tehát nyilvánvaló az egymáshoz való viszonyunk, az egy természetes haveri, baráti viszony volt, és ott nagyon sok jó zenész volt egyébként, tehát igazából bárki kerülhetett volna a dobogó tetejére, vagy bárkivel meg lehetett volna osztani. Nyilván jól teljesítettünk, meg jól muzsikáltunk, ennek nyilván örülünk, de hát ugye a Bartók...
A többieket is hallottátok egyébként? Ez egy olyan verseny, ahol lehet egymást hallani?
Igen.
Igen, igen. Meg többnyire mi barátok voltunk. Meg nem össze, nekem egy kicsit nyomasztó volt. Ezt ki kell mondanom, mert nekem tényleg gyerekkori barátaim, akik együtt nőttem föl, és akkor most látom, hogy ő nem nyert, és akkor persze, akkor mindenki
szomorú.
Csalódott. De és akkor mindegyik, ne viccelj.
Egyébként ugye azt szokták mondani, hogy nyilván az, hogy matematika versenyen elindul valaki, akkor az egy mérhető exakt tudomány, és akkor, hogyha jók az eredmények, akkor ő nyert, és nincs vita. Ugye az a baj az összes ilyen típusú versenynél, amikor mondjuk zenészek versenyeznek, ha lehet ilyet mondani, ez a furcsa, még kimondani is fura, de hogy mi tudjuk, hogy azért ebben van egy objektíven is megfogható sztori, nem? Tehát egy picit azért jó ízlésbeli dolgok is vannak, hogy ki az, akit végül győztesnek hoznak ki, de igenis van egyfajta objektív, tíven is mérhető szaktudás a dologban. Ti ezt akkor ott hallottátok, hogy ti aznap jobban teljesítettetek, mint a többiek egyébként? Vagy ez picit meglepetésként ért benneteket?
Hát azért ez nem csak aznap volt, de több forduló volt, volt elődöntő, meg még egy, vagy középdöntő, utána döntő. Megmondom őszintén, hogy én a zenére próbáltam figyelni. Tehát az már szerintem régen rossz, hogyha az ember azt hallgatja, hogy igen, kinél jobb, vagy kinél rosszabb. Egyébként ugye a Bartók azt mondja, hogy a verseny az a lovaknak való.
És milyen igaza
van egyébként. Ez tök igaz. Igen. Ezzel együtt szerintem jó dolog a verseny, olyan szempontból, főleg, hogyha nemzetközi vizeken történik, hogy kapcsolatokat tudsz építeni.
Van egy rálátás,
barátságok tudnak születni.
A többiek.
Rengeteg jazz verseny van a világon.
Így van. Rengeteg. És igazából, hogyha fesztiválként fogod föl, akkor összehaverkodsz egy csomó jó emberrel. És azért az egészséges lelkületű zenészek nem gyűlölik egymást. Tehát ez nem erről szól. Kétségtelen, amit a Cumó mondott, az igaz, hogy utána, amikor kihirdetik az eredményt, akkor van egy feszkó nyilván.
Persze, igen. Egy fiatal nem is nagyon tudja, én 18 éves voltam, nem is nagyon, mert te is szinte, nem is nagyon tudja ezt, hogy feldolgozni, tudod még, hogy kicsit így egy ilyen nyomasztó érzés van minden fiatalon, hogy még amikor az ember nem profi a szakmában, és csak tényleg kezdi a dolgokat, hogy mi, hogy van, főleg egy professzionális helyem, de a Magyar Rádió, ahol tele vagy profi emberekkel is minden, és nyilván ennek egy nagy súlya volt annak idején, mert nagyon régóta nem volt jazzongora verseny. Főleg egy ilyen államilag elismert egy rádióban. És hát a Duna TV ezt élő közvetítették, és nagyon nagy nézettsége volt ennek annak idején, és ez egy nagy médiumi szerepet kapott annak idején, szóval.
Most egy elég furi kérdés jutott eszembe, hogyha van egy hegedűs, az viszi a saját hangszerét. Az olyan, mint egy picit bele is tud kapaszkodni a hangszerbe, az az övé. Hogy ti kaptok ott egy hangszert, amin lehet, hogy életetekben először játszotok. Ugye ez egyébként a zongoristáknál, ez természetes, mert hozzá kell szokni, hogy a hátadon mégse viheted a hangszert, ezért mindig kapsz valamit, ami nem a tiéd.
Hát hozzá kell szokni.
Hozzá kell szokni.
Hozzá kell szokni.
Szerencsés, szokni egyébként?
Hát szerencsés esetben tudsz választani, kevésbé szerencsés esetben nem tudsz választani. Akkor még mindig lehet szerencsés, mert lehet, hogy egy Fazioli, vagy egy gyönyörű Stanway, vagy egy Bösendorfer fog téged várni, vagy egy Yamaha. Akkor van ciki, amikor nem olyan jó hangszer, akkor szerintem az van, hát a volt tanárom mindig azt mondta, hogy nincs rossz zongora, csak rossz zongorista. Tehát beleteszed magadat, amennyire tudod, és próbálod azt az örömfaktort megtalálni, és átadni a közönségnek.
Van kedvenc zongorátok? Egyébként márka? Hűek vagytok? Hogy
választottok? Nekem a régi Stanway, az elefántcsont. Uh-huh. És akkor még a rádióban az volt.
Az volt.
És nekem volt szerencsém azon sokat játszani utána a rádióban, mint kísérő a többi verseny, ilyen szaxofon verseny, meg énekversenyen. És hát azt a zongorát, azt nem, azóta nem játszottam olyan zongorán, megmondom őszintén. Az elefántcsont, ez teljesen más, mint a mostani műanyag, vagy nem is tudom milyen. Az annak olyan, hogy olyan
billentése van, meg olyan hangszín.
Van, dinamikája van, meg ahogy tényleg bele tudsz menni a zongorába. Én a Fazioli-t is nagyon szerettem, meg a Stanway-t nyilván a legjobb zongora, főleg itt a műpában, a nagy teremben van, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó zongor, amire a Kid Jarrett is azt mondta, hogy jaj, jó.
Pedig, nagy dolog, pedig ő faxni
is. Igen, ő faxni is.
Ő 10 zongorát tud a rendelés mindenkit, és azt mondta, ez a jó kész is. Szóval az egy nagyon jó zongora, de emlékszek, visszaemlékszek, az elefántcsont, az hú, de jó. Az nagyon jó.
Egyébként a Richter azt mondta, hogy ő utálta azt, amikor választania lehet. Mert hogy ez egy rohadt nagy felelős.
Jaj, igazad.
Igen. És hogy sose tud dönteni, és akkor ide megy, oda megy, ide megy, oda megy.
Ajjal, hogy azért lehet, nem lett olyan jó, mert igen, rosszat választottam. Igen.
Akkor a másik sztori, ugye a Jarrett, amikor a kölni koncertet felvette, beszabadították őt is több zongorához, és egyik se tetszett neki, és ő egy nagyon nagy hisztit vágott le akarta mondani az egészet. És ugye mi lett belőle a világ egyik legnépszerűbb, hát legnagyobb példányszámban eladott szólózongora koncertje. Úgyhogy izgalmas dolog ez.
Szóval megtörtént a verseny, megnyertétek mind a ketten. Mi volt a fődíj? Mit kaptatok cserébe, hogy ilyen ügyesek voltatok akkor? Utálom ezt a kifejezést, hogy ügyesek voltatok. Tehát, hogy ennyire fantasztikusan zongoráztatok mind a ketten. Hát nagy sóhajjal kezdted, sejtem miért.
Mi azt se tudtuk, hogy jó formán mi van, meg mi a nyeremény, szóval ilyet. És a Dani egy lemez szerződést kapott akkor, én meg egy 5 hetes kurzust a Berklin.
Wow. És ez, hogy két különböző díj volt, ez nem osztott meg? Tehát, hogy nem volt semmit? Tehát nem az volt, hogy
eredetileg egy díj lett volna, igen, és akkor próbál. Hát, mint hogy két gyerek van a karácsonyfa alatt, és igazságosan próbálják. Hát szerintem azért mondjuk, hogy Malosik Róbert volt, aki ezt az egész versenysorozatot akkor rendezte, és az zongora
volt. Szívügye egyébként is minden. Szívügye
volt, és az egelső volt a zongora, és a Cumó mondta, hogy tévé közvetítette, nagyon, nagyon sokan nézték és hallgatták, és nagy közönségünk is volt, úgyhogy a jazznek magának ez nagyon jó tett szerintem. Függetlenül attól, hogy ez most verseny volt, vagy nem, és utána más hangszereken is indult, elindították a versenyzést, úgyhogy ez szerintem fantasztikus kezdeményezés volt, szóval senki nem tudta, hogy lesz két első helyezett, és hát próbálták.
Egyszer muszáj volt valamit kitalálni.
Szerintem jól csinálták. Én ugyanúgy örültem volna annak is, amit Cumó kapott, és a Cumó is szerintem, hogyha...
Persze.
Szóval, nem volt senkibe vesztességében.
Maga óriási lehetőség, hogy tényleg ott játszottunk a kiváló zenészeként, az Egri János, vagy a Balázs Elemér.
Igen, Hárs Viktor volt.
Akik profik voltak már akkor a szakmában, még szinte gyerekek voltunk, és már ez is nagy, emlékszek rá, annyi ember volt, hogy az életemben nem láttam annyi embert, mert jazzen csilláról lógtak az emberek. Jó visszagondolni egyébként. Így.
És akkor megkaptad a lehetőséget a lemez elkészítésére. Volt már akkor a fejedben egy lemezanyag, amit fölvettél volna, vagy teljesen meglepetésként ért a feladat, és akkor bele kellett ebbe az egészbe helyezkedni?
Meglepetésként ért. Nem volt lemezanyag a fejemben, de voltak számok a fejemben. Egyébként standardeket játszottam az az első lemezem, és csak standardek vannak rajta. A Warner Music Hungary adta ki, együttműködésben a Magneotonnal,
Micsoda neveket szép. Mondasz, ami boldog idők, amikor még voltak lemezkiadók, voltak lemezek, voltak, CD.
Az autóban voltak CD igen. játszók még.
Hát egyébként ez nekem nagy szívfájdalmam, hogy az autóban nem tudom hallgatni azokat a CD-ket, ami ott áll tényleg nem tudom hány száz CD. És hát már nem emeled le már mindent a telefonodról. És
hát most egy ilyen bakarit lemez játszott, próbálj bepréssenni.
És úton egyébként most a bakarit a menő, úgyhogy...
Hát egyébként ez olyan, mint amit a Cumó mondta a zongoráról, a régi Stanwayről, az elefántcsontból készült billentyűzet, stb., hogy lelke van ezeknek a régi dolgoknak.
És hogyha sístereg, nem?
Tehát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy Cumó, neked mi volt a legelső jazz felvétel, amit hallottál. Nekem az Errol Garnernek a Concert by the Sea volt, apámnak a nagy jazzorjongó, és az ő gyűjteményében 8 évesen találtam meg. És Borítón egy széttört zongora van, ez nekem gyerekként nagyon tetszett, hogy destruktív hangulat, stb. Mindig gyakorolom, kellett klasszikus, és gyűltem sokszor az egészet, és jaj, de jó valaki szép.
Zongorán kezdtél egyébként?
Ez zongorán, igen. És valaki széttúrta az zongorát, de bátor ember.
Igen.
És akkor beraktam ezt a zenét, és az az érdekes, hogy az első pár akkord, az It's Alright With Me, vagy mit játszik, tiszta ilyen modern, bartókos intro van, szólóban, először nem tudtam hova tenni, és akkor bejött a bőgő, meg a seprűs dob.
Hű, az menő volt.
Egyetlen swing. Igen. És nem tudtam még, mi ez a műfaj igazából.
De ez milyen érdekes, nem, hogy akik szeretjük ezt az egészet, hogy a swing az olyan szinten be tudja húzni a műfajba.
Hát a tánc.
Igen, a tánc, meg annak az egésznek a time-ja, amilyen van, mert azt érzed, hogy valami egészen különleges dolgot hallasz, és hogy ahogy te is mondod, a söprű, meg nem tudom, igen. És az olyan...
De ugye azt akartam ezzel mondani, hogy ez a recsegős hangzás, ez igen. A régi analóg feeling, hogy ez mennyire más, mint bármi, ami most van, ez az összehúzott, masterelt cucc. Ez nem az igazi, az élőzenének.
Szóval standardeket, bocsánat, hogy szabadba vágtam, tehát az a lényeg, hogy standardeket játszottál az első lemezen.
Igen, a Mohai András dobolt, aki szegény már nincs közöttük, jó régóta, tragikus módon elment, és az Olá Zoltán bőgőzött.
Uh-huh.
És ez egy ilyen, én akkor nagyon szerettem a Bill Evans-t például, Peterson-t, a hagyományosabb straight-to-head mestereket, és akkor ennek a szellemében játszottuk fel az anyagot. Illetve a versenyről egy-két élő felvétel. Az Elemérrel és a Jancsival és a Viktorral.
Fölkerültem ezzel.
Igen.
Te meg elmentél Amerikába. Amiről egyébként a mai napig nagyon sokan azt hiszik, hogy vissza se jöttél. Csak mondom, tehát szólok, hogy te ki, ő kint van Amerikában.
Tehát, hogy... Már régóta egy tom vagyok, visszajöttem, de hát akkor nekem is ez tényleg egy abszolút ilyen villámcsapás volt, úgyhogy én szinte alig tudtam angolul, hogy én ott mit fogok csinálni. Hát ez fogalmam sem volt.
Itt volt egyébként a Németh Ferike, és ő is úgy ment ki, hogy nem tudott angolul. Igen. És azt mondta, hogy ennek ellenére ez őt nem gátolta meg abban, hogy fantasztikus dolgokat tanulja, mert a zene az egy másik nyelv,
az egy univerzális
nyelv, és értjük egymást.
Igen, hát én is így voltam.
És kaptál kint egy főtárgy tanárt, aki elkezdett veled foglalkozni?
Igen, hát annak idején, meg még most is ugye a Malosik Robival és a Gárdonyi Laci nagyon jó kapcsolatban van Gárdonyi László, aki már 40 év a Berklin tanár, és ők ketten szervezték meg a Gárdonyi Lacival, hogy legyen egy ilyen ötletes, mert ugye van egy mindig egy nyári kurzus Berklin Bostonban, hogy akkor ő lesz a tanárom, kvázi egy magyar tanár is magyarul le tudja adni az órát. Nekem még ez nagyon fantasztikus dolog volt, és hozzá is kerültem, és akkor nagyon szuper volt abban. De persze voltak más órák, amiből semmit nem értettem, de...
De ott voltál.
De hallottam, hogy végül is...
És lettek barátaid is egyébként ez
alatt? Nagyon sok barátom lett, és hát ott találkoztam, mert ugye a Németh Ferit már ismertem őt régebbről, és akkor megyek a Berklin, és akkor egy utcám, és akkor ott jött a Németh Ferike. Jaj, szia, mi is?
Kicsi a világ, egy falu.
Ő már előtt, ő már másodikos, vagy harmadikos volt, és akkor mondtam, hogy fú, de jó lenne együtt játszani, és akkor mondta ugyanezt, akkor játszunk, és akkor emlékszek rá, hogy a Berklin minden éjjel, szinte egész éjjel játszottunk.
Ugye 98-ról beszélgetünk, és eltelik 3 év, és akkor fölvételizel a Berkeley-re, és akkor már hosszabb időre mész ki.
Igen.
Hát, köztélévi időt itt abszolút itthon töltött?
Igen, igen. Uh-huh. Akkor hazajöttem, ugye nem a 21 volt korhatár, engem emlékszek rá, hogy a jazzklubba úgy beszöktem hátul, hogy tudjak játszani. Ez nekem akkora inspiráció volt, hogy elmentem a Wallisba, van egy nagyon híres jazzklub, és akkor ott játszott a Denen Berett, nagyon híres trombitás, és akkor mondtak, hogy jam session van, be lehet szállni, és egyben mentem bejátszani. Akkor soha nem felejtem, hazamentem, és akkor háromkor csörögött a kollégium a telefonom, hogy hey man, come play with me tomorrow night. Menjek vele játszani másnap a klubba le. És ez nekem ez olyan élmény volt, kaptam jó kázsit, meg minden, hogy mondom, úristen, hol álmodom, mi ez az egész? És akkor belekeveredtem ott a ilyen jazzszínbe, és akkor elkezdtem játszani, mit a második héten, és nem akartam hazamenni. Hát mondom, ez egy izé, ez mi ez? Ez Wonderland, az egy csodaország, hogy ilyen muzsikusokkal játszani, tényleg bosztani zenészekkel, és teljesen bele szerelmes lettem, és akkor hazajöttem, és akkor mondtam, hogy fú, szüleimnek valahogy vissza szeretnék menni, meg minden. És akkor elkezdtem felvételizni, meg pályázni, meg mindent. Akkor kiderült, hogy megkaptam a teljes ösztöndíjat, hogy nagyon üldek, de a lakást azt nekem kell fizetni, és akkor a szüleim eladták a lakást, és akkor annak a bementek egy kisebbbe, és akkor annak az összegét odaadták nekem, hogy el tudjak menni.
Csodálatos.
Ezt nekik köszönhetem mindig, és mindenhol elmondom, és az rettenetes összegek voltak ott.
Szóval. Gondolom.
Tehát milliók, az ilyen hetek alatt mennek el ott, meg a lakás, meg minden, úgyhogy ez nagyon nagy volt, és közben hát ugye én itthon voltam, és hát itthon is zseniális muzsikusokkal volt szerencse játszani, mint a Babos Gyula, rengeteget tanultam tőle, László Attila, megismertem az itthoni kiváló muzsikusokat és a szakmát, és elkezdtem itthon is dolgozni, de ugye ez a szívembe az volt, hogy nagyon szeretnék visszamenni. És akkor visszamentem 2001-ben, de akkor már nagyon sokat változott a világ az a 3-4 év alatt. Ugye volt egy terrortámadás, és ott Amerikában ott utána már nem voltak az emberek annyira hitottak, mint
előtte.
Csak közben nekem elfogyott a pénzem, meg minden, és mondta az albérlet, hogy ki fognak engem rúgni, ha nem fizetek ki $1,200. Hát én mondtam, hogy nem is tudom, mi lesz. Úgyhogy mindig ilyen dolgok voltak, de valahogy mindig...
Megoldódott.
Megoldódott, de mondták, hogy szerintem ezt nem tudjuk egyszerűen tovább finanszírozni, és meg teljesen megértettem, mondtam, hazajövök, és akkor beadtam egy pályázatot a Tenenbaums Monk intézetbe. A tanárom nagyon biztatott, hogy próbáljam meg. Tudtam, hogy ott, hogy kik tanítanak, a Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard, meg ezek a...
Nem rossz névsor.
Ezek a nagy muzsikusok, tényleg, akik szinte a jazz aranykorszakából ők hozták ki a jazzt.
Hát akik miatt megszerettük a jazzt.
Pontosan, és mondtam, hát fú, nem is tudom, hogy mi lesz, de hát mondom, figyelj, egyet félem, mert mondom, itt nem tudok Amerikában másképp itt maradni, szóval itt 2 év után elfogyott minden pénz, kész. És akkor megpróbáltam ezt, meg minden, és akkor emlékszek rá, hogy kaptam egy telefont, hogy 3-4 zongoristát választottak ki, és az egyikben én benne vagyok, menjek el meghallgatás Los Angelesbe, és nagyon-nagyon örültem neki, de ez még nem, persze. Már ez is jó, hogy találkozok ott a Hancockkal személyesen, meg Ron Carter ezek az emberek között, és akkor elmentem, és akkor volt ott egy felvételi. Bementem, leültem, rám kacsintott az egyik producer, meg minden, és akkor föl volt, mit tudom, 20 standard, és azt mondja a Hancock, hogy játsszád a Run Midnight-ot, egy kört, meg egy bluesból 2 kört, és 10 perc, és mennyi haza, kész. És én meg mindenki nézett, hogy most mi van, 10 percet kell zongorázni, meg alig trombitás be se fújt szinte a hangszerbe, és akkor ennyi volt.
Van ott rutin a fülnél.
Egyébként nem, pont ezt akartam arra, hogy tulajdonképpen nem mai fejünkkel már ezt értjük.
De nyilván, amikor az ember egy ilyen nagyszabású dologra készül, akkor nyilván azt gondolja, hát most mindent meg kell.
Igen, mutatni.
Mutatni, mert hát most biztos, mindenek. Hogy az összes standardnek a közepét el kell játszani minden hangnemben, mit tudom én, és nem. Azt mondta Henkák, hogy játsz egy blues-t egy-két körre.
De most legyél őszinte, ha ide raknak eléd egy tizenéves gyereket, te is megtudod, ma már ennyiből állapítani, hogy ki az, akinek érdemes tovább menni, és ki az, akinek azt mondta, hogy köszönjük szépen, ez ennyi volt.
Persze, nyilván, főleg ők, meg azt is tudják, hogy szerintem második körben mit fogsz játszani.
Még most is figyelnek.
Hát nem tudom, hogy a hallgatók tudják, hogy mit fogsz játszani, de jöjjön egy bejátszó. Most először tőled. 2016 áprilisi felvétel, Comódi Mansions featuring Melissa Aldana, műpás felvételről van természetesen szó. First Train, szerző Olá Comó Árpád. Hallgassunk bele!
Tényleg akkora sztória van ennek a koncert. Eltört a szaxofon próbán, képzeld el. Leesett a válláról a szaxofonos.
Koncert közben?
Koncert a próbán.
Próbán.
Előtti.
Ja, próbán.
Sírt, hogy még vége van.
És akkor mit csináltak?
Meg tudták csinálni. Képzeld el, a sofőr, aki volt, mondta, hogy kint lakik valahol, és hogy pont ott van egy szaxofon készítő, aki meg tudja csinálni. De hát ez
a jó Isten azt akart,
hogy meglátta a szaxofon a srác, hogy a hangszeren...
De a srácé vagy a melisszáj?
A srácé. Ez sírt.
Ja, hát nem csodálom. Hogy hát, ez... Jézus, milyen,
nem, hogy a koncert, de a szaxofonjának is vége, ami több millió. De aztán végül is jó lett. De nagyon nagy stressz volt. Úristen.
Akkor mégiscsak van abban szerencse, ha az ember nem a saját hangszerén játszik, mert egy zongorával, hogyha probléma akad, akkor...
Ezzel kapcsolatban van egy jó sztori, amit a Daniló mesélt. Tehát ez az eltört szaxofon, amit Cumo mondott, hogy lesokkolta nyilván a zenészeket, meg a kollégáidat is. És
igen,
akkor,
abszolút.
És akkor ilyenkor nagyon nehéz elképzelni, hogy este ebből valami jó fog kisülni, mert van egy ilyen rossz hangulat,
igen.
Stressz.
Igen,
nagyon
igen. Nagy stressz.
És nekem is volt már ilyen saját magammal, meg most éppen kimentem egy hónapja is Amerikába, és háromszor szálltam át, és ott ragadtam Amsterdamban, és újabb késések. Tehát egy ilyen rettenet volt. És
olyan én, volt, mintha Jóisten azt akarna,
hogy ne legyen ebből semmi. Így van.
Igen.
És én így is fordítottam először, hogy minek kellett igen. Útnak indulni, miért nem maradok a seggemen. És akkor most jött a Danilo Perez erre a két zongorás koncertre, ami egy pár napja volt gyakorlatilag itt a MIPA-ban, és négyszer szállt át. Mert leesett a hó, Münchenbe szétesett
hát
a végiközlekedés.
Káosz volt.
Én konkrétan nem voltam benne biztos, hogy meg fog jönni. És hogyha meg is jön, akkor arra számítottam, hogy ilyen gyilkos hangulatban lesz, meg nem lesz kedve egy hangot se játszani. És akkor elmondta azt, hogy azt mondja, úgy kezdte az egészet, hogy tudjátok, nagyon jó, hogy ez az egész így alakult, mert ellenállásba ütköztem az elején, és ilyenkor az univerzum küldi ezeket a jeleket. Ez azt jelenti, hogy ha ezt legyőzöd, akkor ebből egy fantasztikus dolog fog kisülni. És igazából ezt a Wayne Shorter-től is tanulta ezt a fajta mentalitást, hogy ezeket a spirituális jeleket fel kell...
Hogy kell feldolgozni.
Fel kell fogni, vagy értelmezni kell, és többféle módon lehet értelmezni, de ő így értelmezte, hogy gyerünk, csapjunk bele még inkább. Tehát ne engedjük magunkat eltántorítani, mert ez annak a jele, hogy ebből valami fantasztikus dolog fog kisülni. Nekem ez egy nagyon tanulságos
interpretáció. Látjátok, ez ilyen érdekes. Ez, most már nem ti vagytok az elsők, akikkel ugye beszélgetek, jazzisták, és valahogy ez mindig szóba kerül majdnem minden podcast kapcsán, hogy mi magyarok ebben mennyire pesszimisták vagyunk. Tehát, hogy minden jelet, tehát a macska, ha fekete, akkor ugye úgyis van, de van, ahol azt mondják, hogy ez a szerencse, tudod, a fekete macska. Nem, nálunk az tragédia. Tehát, hogy egész másképp fordítunk le bizony. Ez ilyen kelet-európai mentalitás, hogy kiteszed a lábad ebből a kis medencéből, és valahogy azt látod, hogy, hogy ugyanaz a történet egy amerikainak, vagy egy spanyolnak egész mást jelent, mint nekünk, magyaroknak, akiket a bal sors mindig, tényleg, tehát az mindig ott van. És akkor visszakanyarodnék most hozzád, hogy ugye 2001 neked is egy fordulópont volt az életedben, ahogy az Árpi elment, visszament Amerikába, te is ott kötöttél ki, csak éppen te a...
Én csónakkal mentem, és később.
Igen, kicsit később értél a már túlsó partra. Ugye Los Angelesben folytatódott.
Bonyolultabb
igen,
a helyzet.
Na, akkor mesélj.
Ennél bonyolultabb a helyzet. Én 2003-ban mentem egyébként, és szintén Bostonba mentem. Nekem úgy alakult, hogy én Fulbrightosként tudtam kimenni, megpályáztam, és én voltam az első zenész, aki megkapta ezt az egyébként tudományos jellegű ösztöndíjat. És nyilván nagyon örültem neki, és nagy megtiszteltetés volt, és akkor hát így körülnéztem így, hogy merre menjek, és nekem akkor már megvolt a BA fokozatom, és mastert akartam, és ott nagyon közel a Berkeleyhez egyébként, és sokszor ugyanazok a tanárok tanítottak a két intézménye, volt a New England Konzervatória, ami egy nagyon erős klasszikus intézmény, de van egy kisebb, nagyon erős jazz tanszék. És hát én nagyon akartam hangszerelést is tanulni, és az egyik nagy vágyam az volt, hogy a Bob Brookmeyer-től tanuljak hangszerelést. És ő egy harsonás legenda volt, és egy hangszerelő legenda is, és zeneszerző. És hát ez az álom ott megvalósult, hogy tudtam tőle tanulni. És érdekes módon akkor még a Fred Hirsch nevű kiváló zongorista volt az egyik zongoratanár, őtől is nagyon akartam, mert én nagyon szerettem szólóban játszani, és akkor ez is az álmaim közé tartozott, hogy tanuljak a Fred Hirsch-től, hogy szólóban hogyan lehet még jobban kibontakozni. De közben ott változás történt, és a Danilo Perez lett helyette a tanár, és hozzákerültem, az meg nekem egy világmegváltó élmény volt, mert azt tanultam tőle, hogy a zenében a legszebb pillanatok azok az interakció pillanatai, és főleg a jazzben. Hát, tehát ez olyan, mint a labdarúgás. Szóval,
jaj, de jó, hogy szóba hoztál. Nézel focit?
Szoktam nézni focit, meg még régebben fociztam is, és ez az összjáték, tehát hogy enélkül nem lehet. És én, és biztos Cumó ezt megerősíti, de én Amerikában ezt nagyon szerettem, hogy a zenészek közösségében van ez az együttműködő hozzáállás. Szóval amikor színpadon vannak, vagy a próbateremben,
csapatként működnek,
akkor nagyon fontos az, hogy valami közös értéket létrehozzanak.
Igen.
És ez a pozitív szellemiség, ez az egymást átülelő szellemiség, ez szerintem nagyon jót tesz magának a zenének. Tehát azért szólnak azok a lemezek úgy, és azért vannak azok a koncertek, mert ahogy az elején a versenyről beszéltünk,
igen, nem legyőzni
nem a versenyről szól, hanem arról,
én
hogy
kifújom a szemedet.
Hogyan tudunk együtt gólt lőni. Igen, igen. És, hogy és a másik dolog, hogy lehet kapcsolódni a közönséghez. Tehát, hogy ne egy elefántcsontorony jelenség legyen.
Ez is egy picit kelet-európai sztori, nem?
Tehát, ja, hogy a művész kultusz,
ugye? Igen.
Nem tudom.
Igaz? Valahogy. Tehát ott nem szégyen azt fölvállalni, hogy te a közönséggel együtt akarsz valahogy muzsikálni a szó nemes értelmében.
Hát ott igazából kötelező, hogy
mert
csúnya szóval
mert
élve.
Köszönjük szépen.
Mert a show.
Igen.
A show nagyon fontos. Tehát ott nagyon tisztelik a... Tegyük föl, hogy egy olyan koncerten játszol, ahol kicsi a belépőjegy. Akkor is, azért a kicsi belépőjegyért is, a minimálisért is tisztelik a közönséget annyira, hogy a show utolsó pillanatig komolyan kell venni. Szóval nem veszik haknira.
Igen.
Ha öt ember van.
Így akkor van, is. Akkor is.
Mert volt olyan, hogy tényleg olyanokkal játszottunk, akik nagyon, és nem voltak, nem volt telt ház. Uh-huh. És ugyanúgy játszott. Az nekem megdöbbentő volt. Mert nekem ez, nekem egy kicsit így lement az arcom, milyen kevesen vannak, hát mit, nem lesz így olyan hangulat, és nem. És ugyanúgy játsz, sőt, még
igen, jobb. Mert azt érzed, hogy ők valóban a muzsikáért jöttek az öt ember, nem? És igen. Akkor az valahogy erőt ad.
Ez bennem nagyon-nagyon nagy hatással volt rá, hogy Danira is, és ez nekem is nagyon így el kellett ezen gondolkodnom, hogy ez ilyen, off-on-tól be kell ezt kapcsolnom magamban, mert ugye ez nincs benne. Szóval ez valahogy ez pozitívnak kell befognom ezt a dolgot, hogy ez akkor is ugyanúgy és ugyanolyan lelkülettel játszom.
Visszatérve a tanárokra, hogy ugye belekóstoltatok keleti-nyugati part, mindenfelé jártatok, hogy van különbség, most egy ilyen, az jutott eszembe, hogy rapben vannak ezek a nyugati parti, keleti part, ezek ölik egymást, szószoros értelmében egyébként, véremenőviták, és nem tudom. Hogy egy picit éreztetek ilyet a nyugati és keleti part között a jazzben, van valami különbség? És ha igen, micsoda?
Hát most én onnan érkeztem most a nyugati partról idézőjelben. Igen. Tehát most itthon vagyunk családilag, de nemrég költöztünk vissza, és még az se biztos, hogy mindig itt leszünk, úgyhogy ez még nincs teljesen lezárva az a történet. Ha a jazz történetet nézzük, akkor abszolút. Tehát ez a West Coast jazz, igen, például a meleg ágya volt a cool jazznek, például Jerry Mulligan származik onnan, akkor például az első free dolgok ott jelentek meg az Ornette Coleman és a Charlie Hayden által. De van egy ilyen coolabb karaktere, vagy ez volt a jazz történetben jellemző, ez a kevésbé harsány, vagy kevésbé virtuóz, vagy látványos iránya a jazznek. Hülyes, nagyon nem szeretek ilyen kategóriákat mondani, de minden esetre létezik ez a fogalom, hogy West Coast jazz.
Igen.
És most egy olyan jelenség van, és szerintem a Monk intézetnek is ez köszönhető, ahol a Cumó végzett, amiről előbb beszélt, ami most a UCLA Egyetemnek a berkein belül van, ahol én ott tanítottam egyébként, és szomszéd folyosón van ez a terem, ahol dolgoznak. De te még lehet, hogy a USC-n voltál, nem?
Én még a USC-n voltam.
Igen, hát az a két U-betűs nagy egyetem van Los Angelesben, ahol nagyon jó zenei tanszékek vannak, és először ott indult a Monk, sőt, először a keleti parton indult, aztán került a USC-re, és most a UCLA-n van. A lényeg az, hogy most van egy olyan tendencia, hogy nagyon sokan költöznek Los Angelesbe. Nagyon nehéz New Yorkban létezni zenészként, kis, pici területeken élnek az emberek nagyon sok pénzért. Ez is elhangzott a Cumó részéről is, hogy tényleg milliók, hetek, hónapok alatt elmennek a milliók.
Igen.
És Los Angelesben most kialakulóban van egy ilyen új jazz széna. Kicsit olcsóbb lehet élni, és nagyon sokan költöztek át, most sorolhatnám a neveket, akik hát onnantól kezdve egy picit meg akar nyugodni, családot alapít, egyébként, vagy házlegházasodik, és akkor elköltözik.
New York, amiben mi beleszerettünk, vagy én legalábbis annak idején gyerekként, hogy úristen, New York. Én 99-2000 fordulóján voltam ki 4 hónapot, hogy már akkor sem az a New York volt, amit mi hittünk, vagy New York. És mindig amit te mondtál, ezt a, ugye a terrortámadás után gondolom még inkább más lett a város, és ugye ezek a elképesztő árak, ami az, hogy a lakhatás, mert nem is az élet egyébként annyira, inkább az, hogy kifizeted a pénzednek a nem tudom hány százalékát arra, hogy egyáltalán egy lukban létezzél.
New York mindig változik, szóval...
De közben meg egy óriási kulturális központ volt, és hogy lehet, hogy ez lesz a veszte, hogy...
Már most ez. Uh-huh. Szóval már nagyon sok művész költözik el onnan, festők, mindenki, mert egyszerűen megfizethetetlen. De mindig változik, utána egy kicsit visszavesz magából, aztán megint beenged ezt a kultúrát, és utána megint egyszerűen ez ilyen hullámzik. Szóval én mikor kint voltam 2008-ban, meg mikor kint voltam, mit tudom, előtte, akkor is mindig más.
Más
mindig más zenél. Mindig változik. Ez benne a jó, de valahogy megvan ez a vibe-ja. Én nagyon szeretem New Yorkot, hogy egyszerűen annyira színes, hogy nem tudok más.
Tehát szokták mondani, hogy ez nem is Amerika, az New York. Tehát New York
van. Lüktet az egész, igen, és az ember másképp játszik, ha ott van.
Tényleg?
Van egy ilyen, igen, a Chris Potter mondta ezt, hogy ő neki magyar felesége.
Ezt nem is tudtam.
Van, vagy volt, ebben nem tudok belemenni jobban, mert nem tudom pontosan most mi a helyzet, de a lényeg az, hogy egy évig volt itt inkognitóban, és innen ment turnézni a Herbie Hancockkal egyébként, és akkor ismerkedtem össze vele, és ő mesélte ezt, vagy én kérdeztem, hogy igazából nagyon szeretett Budapestet, sőt, ő magyar népzenei eseményekre jár, táncházakban, meg ilyen helyekre vitte a felesége például, és nagyon izgalmas volt számára ez az egész magyar népzenei világ, és a Bartók és az egyebek. De hogy miért nem tudsz te itt élni akkor? Úgyis van menedzsered, hát
igen.
Most is a Hancockkal mész, Vinnie Colaiut a dobolt, stb. És mondta, hogy azért, mert az afroamerikai jelenlét a társadalomban, az nagyon meghatározó a jazzben.
Aha,
és hogy ez a lüktetés, ez tényleg az van, hogy legalábbis amikor én ott éltem eddig, beszállsz egy kocsiba, vagy bemész egy étterembe, lehet, hogy nem a legkifinomultabb jazzt hallod, de valamiféle jazzhez közeli zene megy. Valahogy a fekete zene, az a közízlésnek a része. az a hip-hopnak is köszönhető. Igen. És lehet ezt mondani hip-hopra. Én személy szerint szerettem, most idefele is Tupacot hallgattam, aki egyébként egy West Coast rapper
volt.
Volt szegény. Viszont az a lüktetés, az közel áll a jazzhez. Tehát a jazz és a hip-hop azok egytőről fakadnak.
Azt mi halljuk. Igen.
És ez a fajta kultúra, ez Európában nincs meg. Európában nagyon személyes és izgalmas jazzzenék tudnak születni, de én azt gondolom, hogy az afroamerikai elem határozza meg a jazzt, hogy anélkül nem biztos, hogy jazznek lehet nevezni.
Igen, mert a time talán.
És meg
a gyökerek, maga az egész lüktetés, meg a gyökerek.
Na, hallgassunk megint bele most egy másik zenei bejátszó. Következik, 2014-be megyünk vissza. Majdnem 10 évet repülünk. Szabó Dániel, Peter Erskine, Edwin Livingstone trió. Emlékszel?
Emlékszem.
Kids Dance, szerző, te magad vagy, Dani, Peter Erskine és Edwin Livingstone-nak, akkor halljuk most ezt. Akkor Amerikában járunk, és hogy mindenki azt gondolja rólatok, hogy ti ott is vagytok, mégiscsak az én kedvemért azzal repültetek Amerikából, de hogy mi történt azután, hogy belekeveredtetek mind a ketten jó vastagon az amerikai zenei életbe, hogy úgy volt olyan pillanat, amikor azt éreztétek, hogy ott is maradnátok, és soha többet nem jöttök haza, vagy mindig volt bennetek egy erős honvágy egy kicsit Európa felé, vagy ad abszurdum Budapest felé?
Akkor kezdem én. Én másképp kötöttem ki Amerikában később, mint Sumo, mert amikor másodszorra kimentem, tehát ez az előző sztori, ez a Fulbright-os, ez lezárult 2 év után.
Igen.
És úgy alakult egyébként, hogy maradhattam volna, jól lehet a Fulbright lényeg az, hogy haza kell jönnöd, mert ugye ez egy exchange program, de kaptam speciális engedélyeket, és maradhattam volna, és hát a Danilo Perez meg mondta is, hogy maradjak, mert sokkal több lehetőségem van fejlődni, mert sokkal többféle emberrel fogok játszani. Különböző ritmikai kultúrákból, tehát nem csak a szigorú értelemben vett jazz kultúrából, hanem dél-amerikai, közép-amerikai ritmusvilág, stb. Mert hogy ott ilyen nagyon sokféle, ez egy multinacionális környezet.
Igen.
De akkor nagyon erős honvágyam volt, és igazából itthon éreztem, hogy milyen erős honvágyam volt kint. Kint nem tudatosult bennem, csak valahogy nem éreztem jól magamat.
Ott vitt a hév, nem?
Vitt a hév, és akkor lediplomáztam ott a suliba, és akkor hazajöttem, akkor emlékszem, hogy a föld fölött jártam. Még a negatív élmények is ilyen szuperek voltak. Jaj, de jó, leüvöltöttek a boltban. Jaj, de jó. Magyarország, jaj, de szeret. Igen.
Én így szeretlek.
Szarral dobáljuk egymást.
Igen, de nem baj, itthon vagyunk.
Igen, de tényleg igazából jó is volt hazajönni, és utána jó dolgok történtek itthon, jó muzsikusokkal játszottam, szóval nem... Sose volt bennem az, hogy nem érdemes itthon zenélni azért, mert Amerika a nagy ideál, vagy az államország. És aztán valahogy mégis bennem maradt egy elvaratlan szál. De közben családot alapítottunk a feleségemmel, és 2 gyerekem lett, és akkor jött egy ilyen lendület bennem, hogy még egy kicsit vissza kéne menni. És akkor mentem Los Angelesbe, USC Egyetemre, és akkor nekem nem volt igazából más utam így gyerekekkel kimenni, mint hogy doktorálni menjek. Annak reményében pályáztam, hogy kapok majd egy jó lehetőséget, és ösztöndíjat, és a többi. És akkor a Bob Mincer által vezetett tanszékre mentem, ahol a Erskine volt az egyik tanár, Ellen Pasqua, volt az egyik zongoratanára, a Russell Ferrant, a Yellow Jacketsből volt a másik, tehát nagyon jó kis gárda. És megkaptam ezt az ösztöndíjat, meg olyan tanársegédi pozíciót, és akkor ezzel együtt nagyon nehéz volt az első pár év. Tehát azt képzeljétek el, hogy 5 hetes volt a kislányom. Három hónapos. Tehát éppen, hogy nem ott született, a fiam 5 éves volt, és mi így belevágtunk ebbe az egészbe.
Bátor feleséged van innen.
A feleségemnek is nagy elismerés, igen. Egyébként ez tényleg másképp nem megy, a Cumó is mondta, hogy a szüleim itt beletettek. Szóval ez kemény dolog, és sokan nem látják ezeket a nehézségeket a csillogás mögött. Komoly áldozatok vannak itt azért így családtagok részéről, úgyhogy ez tényleg fontos megemlíteni, és aztán ott elvégeztem ezt a programot, és ott ismerkedtem én össze a helyi zenészekkel, az iskolán belül, így kezdtem az Erskine-nel dolgozni, aki először tulajdonképpen nekem a tanárom volt, mert nagyon akartam tőle tanulni. És kértem, hogy hadd vegyek tőle órákat, ne zongora tanár. Főleg a Danilo Perez után úgy voltam, hogy inkább most egy dobostól tanulnék, mert a Danilo Perez nem überelheti senki. Tehát ez olyan volt, jó, a Herbie Hancock, meg ez a kategória, de egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem most egy dobosra van szükségem ezután az élmény után. És akkor először végiggyúrt velem egy csomó standardet, nagyon sokat játszottuk, mindig fölvette a dolgokat, utána megbeszélték, kielemeztük. És akkor volt egy pont, amikor azt mondta, hogy most már hozhatsz saját számokat. És akkor ebből lett aztán az első kinti lemezem. De meg kell említenem Ferikét nekem is, hogy igazából Ferikének én is köszönhetek dolgokat, meg Cumó is mesélte ezt, hogy egyszer csak felbukkantott a Ferike, és a legelső 2-3 koncertemet vele játszottam. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, mert ő így észrevette, hogy ott vagyok, és kicsit így rám is került a reflektorfény, mert akkor ő már egy elismert muzsikus volt. Úgyhogy volt egy ilyen trió sorozatunk San Franciscóban, meg 2 koncert Los Angelesben a Lionellel és a Ferivel, így 3-asban. És aztán nekem, mivel család volt, úgy folytatódik a történet, hogy hát felmerült az, hogy maradni vagy jönni, és aztán hát sikerült megkapnunk a zöld kártyát testületileg, gyerekekkel együtt, és akkor jött ez a kemény álláskeresés. És azt kell tudni, hogy ezekben a nagyvárosokban, ahol hemzsegnek a zenészek, nagyon nehéz úgy megvetni családdal a lábadat, hogy az tényleg stabilitás legyen. Pusztán a szabadúszásból szinte lehetetlen gyermekekkel. Úgyhogy hálás vagyok, hogy a UCLA Egyetemen először egy részmunkaidős pozíciót, és aztán később egy teljes munkaidőt kaptam. És ez adta igazából azt a keretet, hogy mi sokáig maradtunk, és hát nálunk nagyon komolyan felmerült az, hogy maradjunk sokáig. Azt nem gondolom, sose gondoltuk, hogy ott fogunk megöregedni, vagy mindig ott fogunk élni. Lehet, hogy csak nyugdíjas korra jönnénk vissza, de komolyan gondolkoztunk azon, hogy hosszú távon. És akkor jött a COVID, és az elég sok mindenbe bezavart. Itthon is idősödő szülők, kiszámíthatatlanság, kint nem volt semmi, még annyira se volt semmi kint, mint itt. Nagyon szigorúan vették ezt a karantén dolgot. Egy darab koncert nem volt, se próba, se session. És nagyon nyomasztó lett volna egy ott bennmaradni 4 fal között, és nem csinálni semmit, csak skype-olni az itthoniakkal, hogy mindenki jól van-e. És én ezt megelőzően hazajöttem a családdal egy másik ok miatt rövidebb időre, és akkor itt kitört a karantén, és akkor nekem felajánlották azt, hogy kint folytassam úgy a tanítást, hogy online.
Szuper.
Úgyhogy én éjjel tanítottam, én soha életemben nem ittam kávét éjfélkor, meg éjjel egykor, de muszáj volt. És ezt sokáig csináltam, és aztán felmerült az a kérdés, hogy ezt akarom-e tovább, tehát hogy vissza akarok-e menni. Nagyon akarták, hogy maradjak az egyetemen, és akkor közben megtalált itt Pécsen egy olyan lehetőség, hogy kiépítsek egy új jazz programot, és mivel én ott nőttem föl, nekem ez egy ilyen szívügyem volt, meg egy kicsit így akartuk azt is, hogy a gyermekeink így ebből a kultúrából is kiharapjanak egy nagyobb falatot. Úgyhogy most ebben vagyunk, most itt vagyunk, de én hát minden évben, az eddig években 3-szor mentem Amerikába minden évben, és tartom a kapcsolatot a kintiekkel, a legutóbbi lemezemet a kintiekkel vettem föl, kinti kollégákkal, úgyhogy most ez van.
Én úgy tudom, hogy te is Amerikában élsz, Árpi. Nem, ez pont ezen nevetgéltünk itt az elején, hogy te se tudtad eloszlatni ezt a dolgot, hogy már nem, hanem már itthon. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy bármit is gondolnak, itthon vagy, és nem miattam jöttél haza.
Én 2008-ban jöttem haza 9-be nagyjából, szóval nem is tudom, meddig 6-7 évet voltam ott, és hát nagyon sokat változott Amerika, szóval meg kell mondjam, amikor 98-ban kint voltam, akkor volt ez az állam Amerika, hogy azt mondtam, igen, én itt otthon érzem magam. És utána egyre jobban, utána visszamentem New Yorkba, Los Angelesbe, ugye ott éltem 2 évig, utána New Yorkba költöztem, 2005 végén, 6-7-be, és éreztem, hogy nem az, nem, valami más van. És akkor láttam, hogy ott a zenészek is így tényleg kaparják a lehetőségeket, hogy mit lehet csinálni, hogy még éjjel 3 óra, akkor hát a sorra kerül a jam session, vagy valami, és akkor én nem, és akkor a Hancock-kal cseteltünk akkor, és akkor miért vagy New Yorkban? Hát miért nem jössz vissza elébe minden? És akkor így gondolkodtam, hogy hát nem tudom, lehet vissza kéne elébe, és akkor kaptam egy e-mailt, hogy Magyarországról, hogy hogy lenne valami lemez lehetőség, vagy valami munkák, és úgy nyár volt, itt ott vagyok New Yorkban, mondtam, nagyon jó, hát nem tudom, és akkor hazajöttem, egy hónapra, vagy valami, hazajöttem, és akkor itt maradtam, kész. És akkor így, ja, majd megyek vissza augusztusban, és már itt vagyok decemberében, sehova, és nem mentem vissza. És akkor így mai napig is így izélem, hogy ugye vannak olyan kollégám, jó, hát te mit keresel, miért nem maradtál ott, minek jössz?
Igen, mert más van az emberek fejében, akik Igen. nem voltak kint. Tehát ők azt gondolják, hogy Amerikában, akik egy picit is valami történik vele, akkor az azt jelenti, hogy megvetette a lábát,
Igen.
ő a Madonnának a session zenésze, milliókat keres, és
Igen.
nem, tehát, hogy ott sincs a kerítés Igen. Igen. azért.
Igen, azt meg kell említeni, hogy itt egy olyan gazdasági válság lépett be, attól 2008-ban is, hogy a Blue Note-ban 300-an dolgoztak, mára 3 ember dolgozik. Igen. Megszűntek a kiadók, ezáltal megszűnt a jazznek a lemezaladási piaca. És bejött az MP3, ami teljesen így tönkretett az Igen. egész piacot, és nincsenek már jogdíjak, mint amikor voltak régen, és a zenészek csak abból tudnak élni, hogy
ha muzsikálnak.
Játszanak, és mindenki akar játszani, még a Herbie Hancock is akar játszani, akinek már nem is kéne játszani, de ő is. Szóval olyan verseny alakult ki, hogy egyszerűen nem tudom, hogy labdában lehet-e rúgni, de meg kell próbálni, meg minden, de az a nagy karrier, ami régen volt,
Igen.
amiről mesélték még nekem, hogy...
Az a 70-es, 80-as évek.
Pontosan, Szabó Gábor, amikor kiment, kidiszidált, és kapott szerződést az Impulse-nál, a John Coltrane, ahol Igen. akkor volt, és olyan dollárokat kapott, hogy a Hollywoodban lakott, a legnagyobb Igen. házban lakott, és amikor itt 1984-ben hazajött, 40 000 dollárt kapott a Hungarotontól, abban az időben, hogy csinálja 3 lemezt. Szóval teljesen más volt a piac. Most egy olyan dologba keveredett az egész, és azt kell mondanom, hogy 2008 óta már olyan szinten lesüllyedt, hogy már ezt nem is tudom, hogy ebből egyáltalán lábra fog tudni állni ez a piac ebből a részből. Úgyhogy nagyon nagy válság van, ahogy globális válság, ahogy mindenféle katasztrófák vannak a világban, természeti katasztrófák, úgy kulturális természeti katasztrófák is vannak, ezt ki kell mondjuk, úgyhogy nem egyszerű a művészet, ha még egyáltalán van művészet.
Igen, de azért hát mutassuk meg, hogy azért van művészet, egy újabb bejátszó, és hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy ezeket a felvételeket, ugye ezek mind műpás felvételek, a YouTube-on természetesen meg lehet nézni. Hát ha már itt a Csikóra a neve többször is fölmerült, akkor azt mondja, hogy Csikóra Concerto for Trio című kompozíció, ez egy emlékkoncert volt, csak ugye hát Csikóra akkor már nem élt sajnos, ugye egy koncertet terveztek, és akkor emlékkoncert lett belőle, ha jól tudom.
Igen, tehát ő már nem tudta eljátszani.
Ő játszotta volna. És így jöttetek ti a képbe.
Igen. Igen.
2022 harmadikó 14.
Ez nemrég volt, igen.
Igen. Humpty Dumpty szerző Csikkorea. Ja,
Patti Tucci bőgőzik, a Dave Weckl dobol. Tehát a legendás, akusztik band.
Igen.
Olyan bőgös szólamot írt, hát itt nem lehet lejátszani. Lejátszotta, de figyelj, izzadás volt.
És akkor hogy volt? Megkaptad a kottát, vagy hogy volt?
Meg elküldték a kottát nekünk előre. Ja.
Amit a Csik leírt?
Amit a Csik leírt, és a zongorokotta az tök jó volt.
De ki volt ennek a szervezője, a felesége, vagy hogy?
A Csikkor
a
management.
A management, ah, oké. Okay. Ja.
A dobkottát azt a próbán raktuk össze, mert az ilyen vázlat volt.
Wow.
Jött a csávó, ceruzával, papírral, hallgatta.
De jó.
Egyébként kis gyerekként, amikor így elkezdted ezt az egész rajongást a jazz irányába, és elkezdte játszani, nem tudom, hány évesen gondoltad már azt magadról, hogy te jazz zongorista leszel, vagy, akkor azért benne volt ez a képben, hogy te majd ezekkel a tényleg óriási világsztárokkal, tehát hogy nyilván a hallgatóknak nem kell elmondani, hogy kik ezek az emberek, akikről itt beszélgettünk az elmúlt egy órában, hogy bennem volt a vágyait között szerepe, vagy nem is fogalmazódott meg benned ez így, hogy ezek, vagy akár neked is, Árpi, hogy kikkel kerül, hogy te csetelsz a Hörbi Henkákkal. Ezt gondolom, igen, kisgyerekként ez nem feltétlenül...
Ez ilyen álom volt nekem, szóval, hogy mint szerintem nagyon sok zenésznek.
És szürreális a mai napig, hogy nézed mondjuk például Dani, ezt a felvételt, hogy te ülsz ott?
Hát nem mondom, hogy szürreális, mert azért beletettem ebbe sok mindent. Meg ugye ezelőtt a felvétel előtt én szinte még Amerikában éltem sok éven át, és azért kint elég komoly nevekkel játszottam már rendszeresen. Tehát úgy bekerültem azért a sűrűjébe elég rendesen így 2012-től kezdve. És ezt már nem érzem szürreálisnak, hogy ez megtörtént. De ha visszagondolok a régi időkre, akkor azt gondoltam volna, hogy szürreális. Én egyáltalán örültem, hogy ha játszhattam. Tehát, hogy én ilyen nagyon nagy természetes kíváncsisággal álltam ez a műfajhoz, és hogyha Magyarországon hallottam, tehát Pécsen nőttem föl, és ott volt az IH Jazz Club, és oda rendszeresen jött a László Attila Band, a Trio Midnight, volt még az Inline zenekar, Szakcsi Lakatos Béla volt a vendég, jött a Szakcsi, tehát sorolhatnám a jobbnál jobb produkciókat, Juhász Gábor, aki pécsi származású, és akkor visszatért a saját zenekaraival. Nekem ez nagyon sokat adott, tehát én ebből nagyon sokat tanultam, mert ez volt az egyetlen módja akkor a tanulásnak igazából, hogy ezeket hallgattuk. Még igen, aztán persze bejött az internet, és akkor elkezdtünk hallgatni zenéket azon keresztül is, de élőzenét így tudtunk hallgatni. Úgyhogy abból a szemszögből szürreális, hogy a Henkákkal csetel, vagy hogy a Patti Tuccival itt játszom a Korea darabot, igen.
Nem tudok elmenni amellett, hogy ennyi mindent nagy szenvedélye mondtatok a tanáraitokról, akiktől tanultatok. De az igazság az, hogy ti magatok is tanítotok. Ez benneteket inspirált, hogy ilyen fantasztikus emberektől kaphattatok a szakmából mindenféle jót, és hogy ezt továbbadjátok? Ez fontos?
Fontos. Én szeretek tanítani, azt nem szeretem, hogyha túl sokat kell tanítani, mert az elveszi belőlem azokat az energiákat, hogy kreatív maradjak. de alapesetben nagyon fontos missziónak tartom, pláne ebben a nehéz világban, amikor ilyen egy perces hosszúságú videókat néznek az Instagramon a fiatalok, és...
Másfélnél már unják.
Másfélnél unják, és nemhogy Wagner operát nem tudnak véghallgatni, hanem egy Jared szólót nem tud rendesen véghallgatni, nemhogy transzkribálni és leírni és megtanulni, mert hogy ez a fókusz, ez nincs úgy már meg.
Igen.
Úgyhogy szerintem nekünk nagyon nagy a küldetésünk, és én nagyon szeretem ezt a részét, meg akkor is, hogyha vannak pozitív visszajelzések. Itthon is mindig tanítottam, Amerikában a USC-n kezdtem a doktori alatt, ahogy említettem, a UCLA-n meg nagy üzemben nyomtam. És hát ott mind a két helyen nagyon inspiráló kollégák voltak, nagy nevű kollégák, és tartottam egy mesterkurzust a Jazz Dance szakon itt Budapesten a Bacsó Kristóf meghívására, aki a tanszékvezető jelen pillanatban, és én ott például konkrétan gyakorlatokat mutattam a fiataloknak, amely gyakorlatokat a Danilo Pérez-től tanultam, vagy a Jerry Bergonzitól az NEC-n, ahol először voltam. És nagyon élvezték, és úgy éreztem, hogy ráhangolódnak, és ez nekem egy jó érzés volt, hogy nagyon nagy nevű mesterektől tovább viszem az információt itt Közép-Kelet-Európában a fiataloknak.
Így van, hát én a Bacsó Kristóf meghívására a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen vagyok tanár, mint zenekari tanár, nagyon szerettem, és én is, ahogy ugye a Munk Intézetben tanultam, egy zenekar volt, és hát zenekari óráim voltak csak, amiket a Hörbi, a Terence Blanchard, a Ron Carter adott nekünk, és hát rengeteget tanultam ott, és nyilván akkor is, szóval nagyon, nagyon iszonyatosan felgyorsult a világ, hogy Dani is mondta, hogy...
De ezt magunkon is érezzük, nem? Egy picit. Tehát
hát küzdeni kell.
Küzdünk ellene, de érezzük, igen.
Igen, én is azt veszem észre, hogy a munkám annyira a telefonomhoz van kötve, hogy nem tudom berakni a telefonomat, és ez nagyon idegesít.
Ja.
Hogy tudom ezt valahogy eltenni. Az egyik tanítványom mondta egyébként, vannak, akik ilyen azt mondták, nem, most már csak egy Nokia-t veszek, amit csak telefonszámunk lesznek. Két hétig bírta, mert senki nem hívta vissza, vagy nem hívta, nem vette fel a telefont. Előbb a messengeren üzenek a tanítványa, mint hogy felveszik a telefon. Szóval nagyon-nagyon átszerveződött így a világ, de én is próbálom nekik mondani, hogy ne a Spotify-on hallgassák meg azt a lemezt, hanem vegyék meg azt a CD-t, vagy azt a lemezt, és nézzék meg, hogy
kik játszanak rajta.
Pontosan. Mert ezek a lemezek, ezek olyan, mint egy könyv, hogy miről szól ez a lemez, miről szól.
Mert eleve van a borítónak egy hangulata.
Abszolút.
Abszolút, persze.
Az ugyanúgy hozzátartozik a műhöz.
Hát meg a jazz történeti tudás. Most olyan mennyiségben, dömpingbe jön az információ, hogy ezek a fiatalok tényleg így ilyen playlistek vannak, ugye, amiket automatikusan generál az iTunes például.
Igen.
Jön egy Davis felvétel az 59-es szóvát vagy valami, és utána hirtelen egy 2013-as teljesen ismeretlen trombitás. Csak azért, mert trombitás.
Igen.
És ez katasztrófa, hogy nincs meg a tradíció a fejükben.
Úgy nem, hogy például azt látom, hogy nem albumok vannak a fejükben, hanem dalok vannak. Mi még, tehát egy jól megszerkesztett albumnak, mert
története ezek... Története volt, sztória volt.
Így van.
Pont.
Az egyáltalán nem volt mindegy, hogy melyik az első dal, és melyik az utolsó. De most csak, hogy visszatérjünk a már emlegetett Weather Reportnak a Heavy Weatherjéhez, ez egyáltalán nem véletlen, hogy a Birdlanddel fejeződik be a utolsó nótája, és nem valamelyik a közepén, vagy az nyitódal. Tehát, hogy ezeknek van egy tematikája ezeknek az albumoknak.
Igen, de ugye picit melléjük álljak, és védjem őket, szóval...
Hát ebbe születtek bele.
Így van, és hát... szinte az összes tanítványom, most a Bartók Konziba is elkezdtem tanítani, és dolgoznak mellette. És mondtam, hogy bírjátok? Hát úgy, hogy bejön az órára egy szegény,
azt tudja,
olyan fáradt, hogy nem tudja leütni a zongorát, és akkor mondom, hogy gyakoroljunk, hogy most ne törődjél vele, hogy nem készült az órája, mert talán úgy 10 percen elmehetek előbb, mert el kell mennem dolgozni. Szóval azért mi még ebbe hogy van, hát szerencsések van. Vagyunk, hát, mert nekünk nem voltunk erre rászorulva. Nekünk az iskola az olyan volt, hogy az reggeltől estig ott voltunk, és gyakoroltunk, és nem kellett elmenni a gyárba dolgozunk. De én mondtam nekik mindegyiknek, hogy figyelj, biztos, hogy ezt most meg kell tenned 18 éves korodra. Úgy is fogsz dolgozni, hogy elvizd az iskolát, az egész életed a dolgozás. Szóval inkább egy kicsit állj meg, és most tanulj, fókuszálj, mert így nem tudnak fókuszálni sem az agyukban, mert ma az van bennük, hogy délután ide is oda kell menjek, jövő héten mit kell csináljak. És nekünk ez még nem volt meg, ez a gyorsulás. Mi még tényleg úgy jártunk az zongorán, nagyon lelkismeretesen gyakoroltunk 8 órák keresztül. És most már nagyon kevés az a megszállott gyerek, aki azt kitart emellett. És
meg is teheti.
Így van.
Igen, de hát ez a történetmondás, ez egy jazz szóló is akkor jó, hogyha egy történetet mesélsz igazából. Tehát, hogyha nincs meg az albumnak a története már,
igen,
akkor még nehezebb ezt egy kisebb térben létrehozni, jazz szólón belül ezt a sztorizást. Úgyhogy van munkája a tanároknak.
Bizony.
Ebben. És hát ilyen szempontból fontos, hogy vannak ezek az intézmények, ahova jártunk Amerikában is, és ezek a régi nagymesterek, bár egyre kevesebben, de még vannak.
Igen.
És még hirdetik az igét.
Hát nagyon szépen köszönöm, azt hiszem minden témát érintettünk, amit szerettünk volna. Köszönöm, hogy eljöttetek, a hallgatóknak is, hogy meghallgatták ezt a mai podcastunkat is. Egy zenei bejátszóval fejezném be, Szoláti Music debut, Bitter Water, szerző Olácumó Árpád, és szöveg Pocsai Kriszta, aki szintén járt már nálam, egy Szakcsillakatos Béla emlékműsor kapcsán. Ő neki az volt a szürreális, képzétek ezt, itt a végén még elmesélem, hogy együtt zongorázott Szakcsillakatos Bélával, és hogy a Béla bácsi milyen elképesztő édes volt, hogy ezt a világ legtermészetesebb dolgának vette, hogy odaül mellé egy lány, aki egy fantasztikus muzsikus, elképesztően énekel, és egyébként nagyon jól zongorázik, és akkor ugye egy négykezest játszottak, és hát ezt itt a kivetítőn néztük, úgyhogy de most nem ez következik, jöjjön tehát a Bitter Water. Köszönöm szépen a figyelmet, Nára Jerika voltam, és találkozunk 2 hét múlva. Tartsanak akkor is velünk!